Itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó. Adásunk tartalmából a piacok reakciói alapján egyelőre sikere van a május 9-én megalakuló új kormánynak. Az MBH Bank elemzési centrumának vezetői szerint a mostani szintekről már nem fog tartósan tovább erősödni a forint, sőt inkább kismértékű gyengülésre számít a pénzintézet elemzője. Átrendeződött a lakáshitelpiac 2025 végére, már minden harmadik új lakáshitelt 30 év alatti fiatal vesz fel. Megrágultak a piaci lakáshitelek az otthonstart hitel szeptemberi bevezetése óta. Csak nem minden harmadik vendéglátóhelyen talált higiéniai problémát a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tavaszi ellenőrző akcióján. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! Több éves csúcsra erősödött a forint az országgyűlési választásokat követően, és ezzel párhuzamosan évek óta nem látott mélypontra estek a magyar hosszú hozamok, vagyis egyelőre jelentős piaci sikere van a rövidesen megalakuló magyar kormánynak, így fogalmazott az Inforádiónak a portfólió elemzője. Beke Károlyt kérdeztem.
A forint erősödése kapcsán azt láttuk, hogy rögtön a választás után volt egy nagyon jelentős forint erősödés, azóta inkább stagnál a 360 és 365 közötti sávban az euróval szemben. Viszont a hosszú magyar hozamok folyamatosan csökkennek a korábbi 7% feletti szintről, gyakorlatilag most már 6% alá, tehát több mint 100 bázispontot esett például a 10 éves hozam az elmúlt másfél hétben, amióta választások eredményét ismerjük, és ez több éves mélypontot jelent a magyar hozam szempontjából, hogy a 10 éves referencia hozam utoljára több mint 2 éve, 2024 februárjában volt a mostani szintnél alacsonyabb. És ha megnézzük azt, hogy a relatív teljesítménye milyen volt a magyar állampapíroknak, akkor is hasonló látszik. Tehát például a magyar-lengyel hozam spread, ami ugye korábban 2-3% között is mozgott az elmúlt években, az mostanra 54 bázispontra szűkült, tehát gyakorlatilag 0,5% különbség van a magyar és a lengyel 10 éves hozam között, majdnem utolértük a lengyel hozam szintet. És mindezt úgy, hogy ugye az elmúlt években folyamatosan arról beszéltünk, hogy a lengyel gazdaság fundamentumai erősebbek, a növekedésük sokkal erőteljesebb, a hitelminősítésük gyakorlatilag 2-3 fokozattal a magyar felett van. Úgy tűnik, hogy a piac most elkezdi azt árazni, hogy szép lassan ezek a különbségek ezek szűkülhetnek, illetve javulhat Magyarország relatív pozíciója.
Milyen üzenet értéke van ennek, illetve ez milyen elvárásokat támaszt a megalakuló új kormánnyal szemben?
Egyrészt az mindenképpen pozitív, hogy van egy ilyen megelőlegezett bizalom a piac részéről. Ugyanakkor a piaci folyamatok azt is mutatják, hogy elvárások is lesznek az új kormány felé, tehát hogy árgus szemekkel fogják figyelni a befektetők az új kormány lépéseit, terveit, amiket a következő hónapokban majd bemutathatnak, és amennyiben ezzel nem lesznek elégedettek, akkor ez a piaci mozgás ez könnyen akár a visszájára is fordulhat. Tehát hogy mindenképpen nagyon felfokozottak a várakozások az új kormánnyal kapcsolatban.
Ugye szó esett arról is, illetve Magyar Péter még a Tisza párt elnökeként zászlajára tűzte azt, hogy minél előbb bevezetik Magyarországon az eurót. Ugyanakkor önmagában kell az euró bevezetéséhez, erről elemzők beszéltek, a jó gazdaságpolitika is. Milyen feltételek kellenek ahhoz, hogy ez teljesíthető legyen? Nyilván beszéltünk már a Maastrichti kritériumok teljesítéséről, de mondjuk rövid távon milyen úton kell elindulni ahhoz, hogy bevezethető legyen az euró?
Én azt gondolom, hogy az elsődleges feladat az az, hogy egy hiteles és reális euróbevezetési tervet felvázoljon a kormány, illetve egy céldátumot kijelöljön. Ez várhatóan akár még az idén megtörténhet, tehát akár az őszi hónapokban előállt egy ilyen komplex tervvel a kormány, hogy milyen ütemezésben pontosan, hogyha hogyan szeretné teljesíteni azokat a feltételeket, amik az euróbevezetéshez szükségesek, és mikorra juthatunk el oda, hogy euróval fizessünk. Tehát én azt gondolom, hogy ez lenne a legfontosabb, és ha ez hiteles és reális lesz ez a terv, akkor az a piac számára mindenképpen egy újabb lökést adhat, egy újabb pozitív benyomást tehet a befektetőkre. És aztán utána majd ezt a tervet végre kell hajtani. Ugye most rövid távon, amit látunk, a legégetőbb probléma az, hogy egyelőre az idei költségvetést kellene rendbe szedni, tehát még azért korai arról beszélni, hogy itt majd 3-4-5 éven belül milyen ütemezésben csökkentjük a hiányt. Először azt kellene biztosítani, hogy az idei hiány maradjon a jelenlegi kormány által várt 5% körüli szinten. Ehhez azért várhatóan további intézkedésekre lesz szükség az év második felében, hiszen látjuk, hogy az első negyed évben az egész éves hiány cél több mint 80%-a teljesült már, tehát várhatóan be kell avatkozni az idei költségvetésbe. És aztán utána el kell kezdeni megtervezni a 2027-es büdzsét, amiből majd látszani fog az, hogy milyen ütemben kezdhet csökkenni a költségvetési hiány. Ugye gyakorlatilag oda kéne eljutni mondjuk egy 3-4-5 éven belül, hogy ez a 5% fölötti deficit ez lejöjjön 3% környékére, és akkor beszélhetnénk arról mondjuk a 2030-as évek elején, vagy 2030 körül, hogy reális esélye van Magyarországnak bevezetni az eurót. Én azt gondolom, hogy az elsődleges és a legfontosabb az a költségvetés helyzete. Ugye egy fegyelmezett költségvetési politika egy picit erőteljesebb növekedéssel párosulva már önmagában elkezdi majd csökkenteni az államadósság rátát, és ha a piac felé hiteles lesz az euró bevezetési terv, tehát a piac elhiszi azt, hogy Magyarországon 5-6 éven belül euróval fogunk fizetni, akkor a hozamok szépen lassan elkezdenek konvergálni az eurózóna hozamaihoz. Ugye ebben még azért van mozgástér, az eurózóna országai most nagyjából 3-3,5%-os hozammal tudnak 10 éves állampapírt kibocsátani szemben a magyar 6%-kal, tehát azért itt még van tér a szűkülésre, és aztán ez majd egy alacsonyabb inflációval jár, tehát ez egyfajta ilyen öngerjesztő folyamat. Én azt gondolom, hogy az egésznek a kulcsa és az elindulási pontja az a költségvetés, a fegyelmezett költségvetési politika.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották. Az MBH Bank elemzési centrumának vezetője szerint a mostani szintekről már nem fog tartósan tovább erősödni a forint, sőt inkább kismértékű gyengülésre számít a pénzintézet vezető elemzője. Árok Szenesi Zoltán kérdeztem.
Mi azt gondoljuk, hogy az elmúlt hetekben látott nagyon intenzív erősödés mögött azért olyan okok állnak, amik joggal erősítették a hazai fizetőeszközt. Ugye április 12-én földcsuszamlásszerű győzelmet aratott a korábbi ellenzék, és így elég jelentős változásokat tud végrehajtani Magyarországon, és ami az euró bevezetése, illetve az Európai Uniós források megszerzése szempontjából ugye nagyon lényeges, hogy hát ezekbe az irányokba vinné a tervek szerint az új kormány Magyarországot. Ennek ugye mind a kettőnek van forint erősítő hatása jelenleg, tehát az Európai Uniós források beáramlása az ugye évi 1-2%-ponttal javíthatja a folyófizetési mérleget. Pontosabban inkább úgy fogalmazni, hogy a beruházások külső finanszírozásában egy nagyon komoly segítséget jelent, amit már ugye Magyarország most már évek óta nem igazán tudott megkapni. A másik pedig az, hogyha az euró bevezetése majd idővel, nyilván ez nem a következő 1-2 évben lesz, hanem mondjuk 2030 után valamikor, de hogyha ez sikerül, akkor azért a magyar finanszírozási költségek, állampapírhozamok, kamatok is lejjebb mehetnek, ami, hogyha valaki rendelkezik ilyen papírokkal, az nagyon nagy nyereséget jelentett számára, és ezért a külföldi befektetők gyakorlatilag ráugrottak a magyar papírokra, úgyhogy ezek hajtották elsősorban a forint erősödését az elmúlt hetekben. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy ezek a nemrég kialakult szintek 360-365 forintba kerül most már csak egy euró. Szóval ezek a szintek azért már így a fundamentumokkal nem biztos, hogy teljesen összhangban vannak, mert ugye az elmúlt években nagyon komoly volt az inflációs többlet, sajnos Magyarországon, jóval drágábbá váltak a termékek. Ilyen helyzetben azért a közben ugye a forint egyre erősebb, akkor gyakorlatilag a külföld válik egyre olcsóbbá számunkra, ami azért egy feltörekvő gazdaság esetében nehezen tud összejönni, legfeljebb akkor, hogyha nagyon gyorsan növekedne a gazdaság, és nagyon sokat javulna a termelékenység. Ezt pedig nem látjuk. Tehát azt gondolom, hogy indokolt a forint erősödése, de talán nem ekkora mértékben. Úgyhogy az év végére mi jelenlegi szintekhez képest egy ilyen 3% körüli gyengülést látunk valószínűleg, tehát ilyen 375 környéki eurhuf árfolyam az, amit most így évvégére prognosztizálunk.
Tehát tulajdonképpen már nincs tere a további forint erősödésnek, ahogy említettük, ugye a gazdaság fundamentumai, akár hogyha növekedést nézzük, akkor nem ebbe az irányba viszik a forintot?
Úgy fogalmaznék én azért, hogy egy kis nyitott exportorientált gazdaságban azért nem teljesen mindegy, hogy hol van a deviza árfolyam, és azért ezek már viszonylag erős szintek. Tehát, hogy egy bizonyos szint után ez már elgazdasági gazdasági áldozatokkal jár. Nyilvánvalóan, ha egy olyan helyzet lenne, hogy az infláció 6-8-10% lenne, az MNB-nek lehetne olyan eszköze, hogy jelentős devizárfolyam erősítésen keresztül az olcsóbb importtal hűteni az inflációt. És persze az infláció az most egy elég bonyolult állapotban van, hiszen ugye mesterségesen el van nyomva egy része, de azért még így is 2% alatt volt februárban és márciusban. Tehát én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az infláció kezelhető szinten maradjon, és az MNB 3%-os inflációs céljával hosszabb távon konzisztens legyen, ennyire erős árfolyamra már nem biztos, hogy szükség van. Tehát azt gondolom, hogy bár ugye most azért a hangulat a magyar eszközök iránt azért meglehetősen jó, ami ugye azt jelenti, hogy ha ez a hangulatjavulás az kitart egy ideig, akár következő hetekben valamivel erősebb forint is lehet, de szerintünk, ha ilyen lesz, és akkor az átmeneti lesz. Mi arra számítanánk, hogy azért év végére a mostaninál valamivel gyengébb forint lesz, mert mondom még egyszer, szerintünk az van inkább összhangban a magyar gazdasági fundamentumokkal.
Árok Szenesi Zoltánt, az MBH bankelemzési centrumának vezetőjét hallották. Átrendeződött a lakáshitelpiac 2025 végére, míg 2025 januárjában a 18 és 30 év közötti fiatalok a lakáshitelek 18%-át vették fel, addig év végére ez az arány 31% fölé emelkedett, vagyis már minden harmadik új lakáshitelt 30 év alatti fiatal vesz fel, mondta az MNB friss statisztikai adatait összegezve a Mani.hu hitelszakértője. Garam Dánielt kérdeztem.
Az elérhető statisztikák alapján mi azt látjuk, hogy a 18-30 évesek részesedése az új lakáshiteleknél 18%-ról 31% fölé emelkedett 2025. januárja és december vége között. Tehát az év végére minden harmadik új lakáshitelt ez a korosztály vett fel. Emellett a 31-40 évesek részesedése nagyjából 35% körül alakult. Úgyhogy így összességében azt tudom mondani, hogy a lakáshitelpiac közel kétharmadát 40 év alattiak adják most.
Nyilván ugye itt a katalizátor, az egyértelműen az otthonstart program volt.
A katalizátor az otthonstart program volt, viszont kettő darab jogszabályi keret is segítette ezt. Ugye ez az első lakáshoz jutóknak a 10%-os önerő lehetővé tevő jogi kerete, illetve az otthonstartban is elérhetővé váló 10%-os önerős vásárlás lehetősége. Illetve hát a fiataloknak az az igénye, hogy önálló lakásuk legyen, és kezdjék a saját életüket, mert én azt gondolom, meg azt látom a piacon, ha csak a saját példámat nézem, hogy 6 éve egy 20 millióért vásárolt lakásom, az most 60-at ér, mert ugyanezt látják a fiatalok is, és most, hogy nagyjából egy 50 milliós otthonstart, lakáshitel, törlesztő részlete esetenként alacsonyabb tud lenni, mint egy albérleti díj, és emellett ez a növekmény az ingatlanárakban továbbra is megmarad, akkor teljesen egy tudatos döntés az, hogy inkább veszek egy lakást, mint hogy béreljek ugyanezért a pénzért egy ingatlant.
Hogyha ezeket az adatokat nézzük, akkor azt a következtetést is le lehet vonni, hogy hitelbírálás szempontjából a keresleti oldalon is tudták teljesíteni az elvárásokat a fiatalok, tehát hogy rendelkeznek olyan bérrel, olyan jövedelemmel, amely alapján hitelezhetőek.
Igen, ez egy fontos dolog, mert maga az ingatlannak a finanszírozási aránya a kulcsmutatója ennek. Minél magasabb ez a finanszírozási arány, annál kisebb önerő, annál kevesebb puffer van az ügyletben banki oldalról. Ez ugye ügyfél oldalról azt jelenti, hogy könnyebben és hamarabb tud lakást venni, de banki és szabályozói oldalról meg azt jelenti, hogy figyelni kell, hogy nem nő túl gyorsan egy kockázat a piacon. Itt még az MNB statisztikák azt mondják a negyedik negyedévben, hogy nem azonosítható túlzott lakossági eladósodás, a pénzügyi stabilitási kockázat továbbra is kezelhető, viszont minél magasabb finanszírozást ad a bank, annál szigorúbban is nézi azt a jövedelmi, meg ingatlan megfelelőséget, amivel az ügyletet meg tudja finanszírozni.
Garam Dánielt, a Mani.hu hitelszakértőjét hallották. Megdrágultak a piaci lakáshitelek az otthonstart hitel szeptemberi elindulása óta. Egy kedvezőbb 6,5% körüli kamathoz pedig sok feltételt kell teljesíteni, hívta fel a figyelmet a biztosdöntés.hu pénzügyi szakújságírója. Gergely Péterrel beszélgettem.
A piaci alapú lakáshitel az azt jelenti, hogy nincsen benne semmilyen kamattámogatás, ezek mindig is drágábbak voltak, és a Magyar Nemzeti Bank mindig nézi, hogy mennyi az az átlagos piaci lakáshitel kamat, amilyen költséggel az ügyfelek szerződtek. 2025. augusztusáig mi azt látjuk, hogy ilyen 6,5%, 6,9% közötti sávban mozogtak a piaci kamatoknak a szintjei, hogy ezek több mint dupla annyiba kerülnek, mint a kamattámogatott hitelek. Viszont múlt év októberre óta egy nagyon szűk sávban mozognak már 7,66% és 7,85% között. Tehát magyarul azok az ügyfelek, akik piaci hitelt kellett, hogy valamiért fölvegyenek, ők magasabb áron szerződtek erre, mint az előző időszakban. Kvázi a törlesztő részletük is magasabb lesz a következő 10-20 évben.
Milyen ügyfélnek nyújtanak kamatkedvezményt a pénzintézetek, tehát milyen kondíciókkal rendelkezik az az adós, aki jónak számít, tehát függetlenül attól, hogy nem kap támogatott hitelt, de azért aránylag jó kamattal jut piaci hitelhez.
Piaci hiteleknél az elmúlt 20 évben ugyanaz a gyakorlat szinte mindegyik banknál, minél magasabb hitelösszeget veszünk fel, és minél nagyobb a fizetésünk, minél nagyobb fizetést tudnak igazolni az adósok, hogy általában ketten szoktak egy lakáshitelt felvenni, annál alacsonyabb kamatokat kapnak a banktól. Ha belegondolunk, akkor egy 5 milliós lakáshitelnek az ügyintézésével, hitelbírálatával, értékbecsléssel, folyósítással egy banknak pontosan ugyanannyi munka van, mint egy 10-szer akkora 50 milliós lakáshitelnél. És ez így épül fel minden banknál, hogy vannak sávok, hogy még 5 és 10, 10 és 20, 20 és 30 millió forint között, más kamatok vannak, minél nagyobb a hitelösszeg, annál kedvezőbb a kamat. A jövedelmeknél is ugyanez van, tehát sokkal jobb kamatot kaphatunk általában, mondjuk 1 millió forintos igazolt fizetéssel, ugye itt kettő személynek a fizetéséről beszélünk általában, mint ha csak mondjuk 500 000 forintot tudnak igazolni. Ez bankonként is egyébként változik, hogy hol vannak a sávok, ezért érdemes összehasonlítani az ajánlatokat, mert nem biztos, hogy a saját bankunk adja a legjobbat, de általánosságban így működnek. A kamattámogatott hitelek azért másak, mert ott be van fixálva, hogy törvényileg maximum mennyi lehet a kamat. Van olyan bank, ahol a kamattámogatott hiteleknél is azt mondják, hogy legalább mondjuk 250 vagy 400 ezer forint fizetést igazoljon az ügyfél, és azt a jövedelmet a hitelfutam ideje alatt utaltassa oda a bankhoz, de a kamattámogatott hiteleknél sokkal fixebb a kamat, míg a piaci hiteleknél nagyon nagy különbség lehet a bankok között.
Hogyha az idei év első két hónapjának adatait nézzük, akkor időarányosan mekkora lakáshitelállományról beszélhet, és ennek mekkora szeletét teszi ki a támogatott konstrukciók.
Körülbelül 500 milliárd forint megkötött állományról beszélünk, tehát kvázi folyósításról, és ennek körülbelül a 80%-a 400 milliárd forintot tesznek ki a kamat támogatott lakáshitelek. Itt nagyobb részt az otthonstartról beszélünk, és ugye kisebb részt a CSOK pluszról. A maradék 20% ugye kb. 100 milliárd forint piaci hitel volt. Ugye ki az, aki fölvesz piaci hitelt sokkal drágábban, mint a kamattámogatott hitelt? Az, aki valamiért nem tud fölvenni kamattámogatott hitelt, mert olyan az ingatlan viszonya, vagy már felvett otthonstartot, és azt csak ugye egy ember egyszer tudja fölvenni, vagy akinek mondjuk a kamattámogatott hiteleknél nem elég a maximálisan felvehető 50 millió forint, hanem mondjuk 70 millió forintra van szüksége egy drágább ingatlan megvásárlásához, és akkor fölvesz 50 millió forint kamattámogatott hitelt, és 20 millió forint piaci hitelt. És azért lesz drágább a piaci hitele, úgymond, mintha az egészet abból csinálta volna, mert ha mondjuk valaki 70 millió forint piaci hitelt felvesz, akkor önmagában a piaci hitel sokkal olcsóbb lesz, mint ha csak 20 milliót venne föl az említett kamatsávok miatt. Tehát itt nem arról van szó, hogy a bankok bedrágították a piaci hiteleket, igaz, hogy sokkal jobban koncentrálnak az otthonstart hitelekre, ott adnak 100 000 forintos jóváírást, de nem bedrágították a piaci hiteleket, hanem általában kevesebbet veszünk fel a piaci hitelből, ezért azt arányosan nem kapjuk meg olyan olcsón, mint hogyha 2-3-szor annyit vennénk föl. Az otthonstart hiteleknél egyébként az átlagos hitelösszeg az 35 millió forint körül van, ez bankonként kicsit változik, és a piaci hiteleknél pedig 19-20 millió forint az, amit átlagosan fölveszünk.
Gergely Pétert, a biztosdöntés.hu pénzügyi szakújságíróját hallották. Csak nem minden harmadik vendéglátóhelyen talált higiéniai problémát. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tavaszi ellenőrző akcióján. Az ellenőrök a kormányhivatalokkal együttműködve 240 vendéglátóhelyet vizsgáltak, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációs vezetője. Eitmann Norbertet kérdeztem.
Az NKFH a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együttműködve teljes körű élelmiszerbiztonság és higiéniai vizsgálatot folytatott a tavaszi időszakban, húsvét időszakot megelőzően és ezt követően is egyébként. Összesen 240 vendéglátóhelyet ellenőriztek a kollégák, valamint különböző 600 élelmiszerterméket vizsgáltak ebben az időszakban. Az eljárások eredményeként összesen mintegy 21 millió forint bírság kiszabására került sor, bizonyos eljárások azonban még folyamatban vannak, így ez a szám még nőhet a későbbiekben.
Milyen hiányosságokat állapítottak meg?
A vendéglátóipari egységben leggyakoribban higiéniai problémák merültek fel, a technológiai terek rendezetlenek voltak, szennyezettek voltak a berendezések, a falak, zsíros lerakodásokat is találtak a munkatársak, és hát sok helyen a takarítás hiánya is problémát okozott, illetőleg kifejezetten a vásárokra kitelepült mozgó büfékben, annak ellenére, hogy ezek nagyon kis alapterületük voltak, nem rendelkeztek megfelelő zöldség előkészítő helyiséggel, és ennek ellenére tisztított alapanyagokat használtak föl, így a kereszt szennyező és veszélye is megnőtt, és végül de nem utolsó sorban sok helyen hiányzott a meleg és a hideg folyóvíz és az ártrendszerű szennyvízelvezetés, amely ugyancsak komoly élelmiszerbiztonsági kockázatot hordoz magában.
Ez a vizsgált vendéglátóegységek hány százalékát érintette? Tehát hány százalékában találták ilyen higiéniai problémát?
A vizsgált vendéglátóhelyek 27%-ában merült fel higiéniai probléma, tehát körülbelül minden harmadik esetben találtunk problémát. Ezek általában a helyszínen orvosolhatóak voltak, azonban 4 esetben olyan súlyos élelmiszerbiztonsági és higiéniai problémák merültek fel, hogy magát a tevékenységet korlátozni kellett, azaz az üzletet ideglenesen be kellett zárni, egészen addig, míg megfelelően orvosolták ezeket a problémákat.
Ugye élelmiszertermékeket is vizsgáltak, konkrétan milyen eredménnyel járt ez a vizsgálat?
Kifejezetten olyan élelmiszereket vizsgáltunk, amelyek a tavaszi időszakban húsvét környékén népszerűek, étkezési tyúktojások, pácolt füstölt húsok, friss húsok, csokoládéfigurák és lédig édességek is voltak ezek között. A hatóság összesen 611 ellenőrzést végzett, és ezek közül 94 kereskedelmi egységben találtunk valamilyen problémát. Elsősorban itt is higiéniai problémák merültek fel, de kisebb arányban jelölési és nyomonkövetési problémák is felmerültek, és igen gyakori volt sajnos a magyar nyelvű jelölés hiánya, bizonyos helyeken a lejárati idők módosítása, a nyomonkövetési dokumentáció hiányossága. Itt is vannak még eljárások folyamatban, azonban közel 11 millió forintos bírság kiszabására már ez idáig is sor került.
Ugye ez a viszonylag gyakori probléma, ahogy említette, hogy minden harmadik vendéglátóipari egységben merültek fel tisztasági problémák. Ez ellen tudnak tenni a hatóságok, hogy a jövőben ez az arány változzon?
A hatóság két dolgot tud tenni. Egyrészt, hogy fokozatlan ellenőrizzük a továbbiakban is. Az ellenőrzéseink egész évben folyamatosak, tehát nem csak a tavaszi kiemelt időszakban, tehát folytatjuk az ellenőrzéseket. Másrészt viszont a jogkövető magatartást is elő akarjuk segíteni, nem csak bírságokkal és büntetéssel. A kollégáink folyamatosan felhívják a figyelmet az üzemeltetőknek, és segítséget nyújtanak a számukra, hogy hogyan tudják betartani azokat az egyébként szigorú uniós és magyar élelmiszerbiztonsági szabályokat, amellyel ők is be tudják tartani ezeket a szabályokat, és ezáltal a fogyasztók, a vásárok egészségét is védeni tudják.
Eitmann Norbertet, az NKFH kommunikációs vezetőjét hallották.